Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem fél a Trump kormányzattól, és továbbra is fel fogja emelni szavát a háború ellen. Jelentette ki 14. Leó pápa az őt kísérő újságíróknak az afrikai körútja első állomására, Algériába tartó repülőgépen. Donald Trump amerikai elnök európai idő szerint vasárnap este közösségi oldalán a bűnözéssel szemben gyengének, a külpolitika terén rossznak nevezte 14. Leót. Azt írta, hogy nélküle meg se választották volna pápának. 14. Leó pápát a nemzetközi sajtó képviselői Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték. A Vatikán News hírportál beszámolója szerint Leó pápa úgy válaszolt: nem politikusként tekintek a szerepemre, nem vagyok politikus, nem akarok vitába szállni vele. Nem hiszem, hogy az evangélium üzenetével vissza kell élni, ahogyan egyesek teszik. Én továbbra is erősen hallatom szavam a háború ellen, a békét igyekezve előmozdítani, a párbeszédet és az államok közötti multilaterális kapcsolatokat, megoldást keresve a problémákra. Sulyog Tamás köztársasági elnök a lehető leggyorsabban hívja össze az új parlament alakuló ülését. Ne várjon május 12-ig, hanem akár már május 5-ére, vagy ha korábban lesz jogerős a választás eredménye, akkor korábbra. Szólította fel a választáson győztes Tisza párt elnöke az államfőt hétfőn Budapesten nemzetközi sajtótájékoztatóján. Magyar Péter azt mondta: azt várják el, hogy az átadás-átvétel folyamata a lehető legrövidebb legyen. Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak, a Tisza párt óriási felhatalmazást kapott, ami óriási felelősséget jelent, tette hozzá Magyar Péter. Hangsúlyozta, pártja egy sorsdöntő választáson meggyőző fölényes győzelmet aratott, erős kétharmados felhatalmazást kapott a magyar emberektől, elmondta. Jelen állás szerint a 199 fős magyar országgyűlésben 138 képviselője lesz a Tiszának, de majd csak szombaton fogják megszámolni a külképviseleten leadott, illetve az átjelentkezéssel szavazók közel 400 ezer szavazatát. Arra számítanak, hogy még mintegy 3-4 helyen fordulni fog az eredmény a Tisza javára, és akár 141-142 képviselője is lehet a pártnak az országgyűlésben. Változni fog a kormányzati struktúra. A Fidesznél csúcsminisztériumok voltak, a Tisza kormányban szakminisztériumok lesznek, mondta Magyar Péter Budapesten nemzetközi sajtótájékoztatóján, közölte. Lesz külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi miniszter és vidékfejlesztési miniszter is. Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz, tehát a gazdasági ügyeket kiveszik a pénzügyminisztérium alól, és együtt lesz a kül- és a belgazdaság. Lesz egy külön miniszterelnökség, a titkosszolgálatok visszakerülnek oda, ahol voltak, a belügyminisztériumhoz visszakerül az alkotmányvédelmi hivatal, a külügyminisztériumhoz az információs hivatal, sorolta Magyar Péter a Tisza párt elnöke. 23 egyéni választókerületben kisebb az első két jelölt közötti különbség, mint a megszámlálandó szavazatok lehetséges minimuma, derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A Nemzeti Választási Iroda a www.választás.hu oldalon közzétette, mind a 106 egyéni választókerület esetében a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximumát a külképviseleti szavazatok és átjelentkezettek szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókörökben. Eszerint az utazó szavazatokra váró 106 szavazókörbe összesen legfeljebb 381.409 szavazatot várnak. Ez a szavazókörben leadott, a külképviseleti névjegyzékben lévők szavazataiból és az átjelentkezett választópolgárok szavazataiból áll. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az ország északkeleti harmadában vékonyabb lehet a felhőzet. A Dunántúlon kevés helyen, főként a délnyugati tájakon zápor előfordulhat. A szélveszét erejéből, de a keleti eszelet helyenként még kísérhetik élénk, a Bakonyban akár erős széllökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között várható. Legfeljebb a kevésbé felhős északkeleti tájakon lehet ennél pár fokkal hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 15 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás. A világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon.
Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Nagy László, József Attila. Miért játszott a szíved, te szerencsétlen, rombolva magad szüntelen télben, építve dalra dalt, skifulva, kigyúlva, ésszel mérhető pontokon is túlra tudatod miért nyilalt, hiszen te tudtad, dögbugyor a vége e pokoli útnak, ott a hit is kihalt, hiszen te tudtad, álmaid orra buktak, magad örökre kicsuktad, járhatod a téboly havát, s árván, idétlen, emberségre, hű szerelemre étlen, villámló tálból eszed a halált. Tudtad, tudom én is. A nagy te vagy. S te, a mindenség summás legénye részt se kaptál, pedig az egészre futotta érdemed. Érdemes volt te ázni, fázni, csak a jövő kövén csírázni, vérszagú szörnyekkel vitázni, ha ráment életed. Csak szólhatnál, hogy érdemes, mert csontom, vérem belerémül végzetedhez, ha én állítok végül józan záró mérleget. Tört fel a törvényt, ne latold, a porból vedd fel kajla kalapod, vértanú vállad, s a kifordult nyakcsigolyákat rendbeszedve két kisírt szemmel, tüzes ikerkörrel néz a szemembe, hogy rendülne bele a mohó emlék nélküli tenyészet, az egek mirigyrendszere, s e megváltatlan földi lét. József Attila, te ad nekem a reményt, mert nélküle romlott a napvilág. A vér eves, bár a fogad vicsorog, bár a nyakad csikorog. Bólincs, hogy érdemes. Cáfold meg halálos logikát, te glóriás, te kintó bélyeges. Képzeletemre bízzál édes munkát, mert immár úgy szorgoskodik, hogy a sarkamtól torkomig forrasz rám forró hamubundát, rádióaktív iszonyt. Félek, hogy minden rejtelmet kibont, s végül már semmi se fáj. Hogy el ne jussak soha ma síkra, elém te állj. Segíts, hogy az emberárulók szutykát erővel győzze a szív, szép szóval a száj. Ma a múlt héten kezdett József Attila sorsát bemutató előadást újabb epizóddal és költeményekkel egészítjük ki. Tiszta szívvel. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. Ez a rész azt fogja bemutatni, hogy mi történt József Attilával az egyetemen. Horger Antal akciójára az egyik szemtanú Fehér Ede így emlékezik vissza. Egy hétfő reggelen 1925. április 2-án 9 órakor történt. Jegyzeteimet szedegettem összefelé, hogy másik épületbe menjek, a hallgató nagy része már kint járt a folyosón, a professzor kéziratlapját összeszedve a tömbjébe elmenőben odaszólt. Kérem, Fehér úr, szíveskedjék József úrral és még egy bölcsészettan hallgatóval bejönni a szobámba. Igen. A folyosón még utolértem Attilát, szóltam neki, várjon, míg visszajövök. Már csak a lányok voltak kint az óra hallgatói közül, siettem hát a lépcsőházba, ahol sikerült elcsípnem H. Kovács Mihályt. Nem tudtam, mit akar Horger, de örültem, hogy épp makói fiút, Attila régi ismerősét vihetem. Belépünk, közel megyünk az íróasztalhoz, ahol a professzor állva foglalatoskodik. Megállunk. Az asztal sarkánál Attila szemben a professzorral, Mihály balra, a bejáratnak háttal, ablakra nézőben én. Felénk fordul. Amikor megálltunk az íróasztalnak a bejárat felüli végénél, csak érdeklődés és némi önbizalom volt bennünk. Ez már a folyosón kialakult, amikor rövid pár szóval megtanakodtuk, mit akarhat. Horgernek ugyanis szokása volt, hogy előadás után vagy szemináriumi gyakorlaton megbízást adott egy-egy tanítványának valamely tudományos kérdés kibogozására, esetleg bibliográfiai adalék felkutatására. Így nevelgette a nyelvész utánpótlást. Egy alkalommal a magyar igeragozás történetével kapcsolatos fontos cikket kellett volna megtalálni. Horger Antal így szólt. Kérem, József úr, ön egy verset írt a Szeged múlt vasárnapi számába. Többek között azt írta, hogy nincsen se istene, se hazája, és hogyha kell, eladja magát és embert öl. Kérem, én a bölcsészeti kar álláspontját közlöm önnel. Ön középiskolai tanár ilyen felfogással nem lehet, ilyenre nem lehet oktatni a magyar ifjúságot. Ön elvégezheti a bölcsészeti tanulmányokat, de tanári oklevelet, míg én itt leszek, nem fog kapni. De professzor úr, mikor én azt a verset írtam, már 3 napja nem ett, kérem, ezt a kéremet igen élesen dobta közbe, elvágva Attila szavát, a verse megjelent. Csak ennyit akartam önnel közölni. Leült, nem nézett fel. A megszólító kezdő szavakra oldalt néztem Attilára. Attila, hogy meglepetten elkomolyodik, az addig bizalmat, szinte szolgálatkészséget kifejező arc hirtelen átalakul, nagyon tudott örülni annak, ha megbíznak benne, ha érdemesnek tartják együtt munkálkodásra. Ezért következhetett be a hirtelen átalakulása meglepetést, majd megdöbbenés. Nagy barna szemét tágra nyitotta, erőset nyelt, alsó karját közelebb húzta magához, velük a táskát és a kalapot. Álla előbbre merevedett, mint a vigyázba feszülő katonái, ismét nyelt egy mélyet, az előrefeszülés az ajakban tovább folytatódott, fejét hátra szegte, s most már daccá keményült egész tartása. Ahogy Horger pillanatnyi szünetet tartott, s Attila megszólalt, hangja dacosságában is fájós volt, a nemettet Horger ketté vágta, s ez végül riadtá tette a fiú arcát. Kifelé menet erőltetetten határozott volt a lépése. Mire az ajtón kiértünk, láthatólag már feldolgozta magában az ügyet, és nyugodtan lépkedett a küszöbről jobbra fordulva a folyosón. Mereven nézett előre, mint amikor verset szokott mondani. Nincsen apám, se anyám. Harmadapja nem eszek se sokat, se keveset. Szemére, néma szájára ült a vers minden sora, ríme, ritmusa. Haladunk a folyosón elfelé, fejünket csóváljuk, néhány szót beszélgetünk, de aztán Attila konok hallgatásba mélyed. Majd elköszönt tőlünk, s a Kárász utca irányába indul. Ez időtől elidegenedett, majd elvadult az egyetemtől. Nem volt hozzá kedve. Thank you. Néhány létösszegző vers. Tudod, hogy nincs bocsánat. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi. A fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonyság vagy erre legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz. Ne hódolj és ne hódíts. Ne csatlakozz zahadhoz. Maradj fölöslegesnek. A titkokat ne lesd meg. S ezt az emberiséget, hisz ember vagy, ne vesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, s hiába könyörögtél, hamis tanúvá lettél saját igaz pörödnél. Atyát hívtál elesten, embert, ha nincsen Isten, s romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben, hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha-soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál, s így nem szerethetsz. Most hát a töltött fegyvert szorítsd üres szívedhez. Vagy vessel minden elvet, s még remély hű szerelmet, hisz mint a kutya hinnél abban, ki bízna benned. Karóval jöttél. Karóval jöttél, nem virággal, feleseltél a más világgal. Aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak. És most itt csücsülsz, mint fák tövén a bolond gomba. Így van rád, akinek van gondja. Be vagy zárva a hét toronyba, és már sohasem menekülsz. Tejfoggal kőben miért haragtál? Miért siettél, ha elmaradtál? Miért nem éjszaka álmodtál? Végre mi kellett volna, mond? Magadat mindig kitakartad, sebedet mindig elvakartad. Híres vagy, hogyha ezt akartad. S hány hét a világ, te bolond? Szerettél? Magához kifűzött? Bujdokoltál? Vajon kiűzött? Győzz, ami volt, ha ugyan győzöd. Se késed nincs, se kenyered. Be vagy a hét toronyba zárva. Örülj, ha jót tüzelő fára, örülj, itt van egy puha párna, hajtsd le szépen a fejedet. Thank you. Talán eltűnök hirtelen. Talán eltűnök hirtelen akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermektestemet szemmaró füstön szárítottam, bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Korán vájta belén fogált a vágy, mely idegenbe tévedt, s most rezge meg bánás fog át. Várhattam volna még 10 évet. Dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Ifjúságom, ez zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak, hogy zörögnek. Íme hát megleltem hazámat. Íme hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet hibátlanul írják fölében, ha eltemet, ki eltemet. E föld befogad, mint a persely, mert nem kell, mi sajnálatos, a háborúból visszamaradt 20 filléres, a vashatos, sem a vasgyűrű, melybe vésve a szép szó áll, hogy új világ, jog, föld, törvényünk háborús még, s szebbek az aranykarikák. Egyedül voltam én sokáig, majd eljöttek hozzám sokan. Magad vagy, mondták, bár velük voltam volna én boldogan. Így éltem, s voltam én hiába, megállapíthatom magam. Bolondot játszottak velem, s már halálom is hasztalan. Mióta éltem, forgószélben próbáltam állni helyemen. Nagy nevetség, hogy nem vétettem többet, mint vétettek nekem. Szép a tavasz, és szép a nyár is, de szebb az ősz, s legszebb a tél. Annak, ki tűz helyett családot, már végképp másoknak remél. Thank you.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este a Jancsi és Juliska című mese második részét mondja el nektek Mikó István.
Jancsi és Juliska.
Második rész.
Jancsi és Juliska reggel ismét útnak indult a sűrű erdőbe. Sírva ballagtak az erdei úton, amikor Jancsinak eszébe jutott, hogy a magukkal hozott kenyérből darabkákat dobál az út szélén, hogy azok majd hazavezessék őket. Ám sajnos az éhes madárkák, mire észrevették volna, mind felcsipegették a morzsákat. Egyre beljebb kerültek a sötét erdőbe, még nem egy tisztáshoz értek, ahol álmélkodva vették észre, hogy mézes kalácsból készült kerítés állja útjukat. Olyan volt az egész, mint egy álom. Ha nagyon éhesek voltak otthon, akkor szoktak ilyenről álmodni. Mézes kalács szívből van a kerítés, a kicsi ház teteje csupa cukor, csupa édesség volt minden, ahová csak néz az ember. Még az ablak és az ajtó is égetett cukorból készült. Jancsi rögtön bele is harapott a kerítés díszítő szív alakú mézes kalácsba, hogy meggyőződjék róla, nem álmodik. A kerítés pedig édes volt. Olvadt a szájában. Letörtek egy darabot a tetőt fedő cserépből is, s megkóstolták az ablakpárkányt. Mindegyiknek más, ugyanakkor varázslatos íze volt. Soha nem láttak és ízleltek ennyi finomságot életükben. Vidáman lakbároztak, mikor kivágódott az ajtó, és egy vénséges vén anyóka lépett ki rajta.
Hát ki? Mit kerestek a kertemben?
Kérdezte reszelős hangon. Jancsi és Juliska elmesélte neki szomorú sorsukat. Az öregasszony megsajnálta őket, és behívta mindkettőjüket a mézes kalács házikóba.
Sok-sok finomság van még oda bent, ígérte a gyerekeknek.
Nem hazudott, mert a szobák valamennyi berendezése édességből készült. A puha ágyikó marcipánból készült, az asztal tejcsokoládéból, az edények drazséból, székként kuglófon ülhetett a vendég, a képek helyett pedig nyalókák lógtak a falon.
Ez mind a tiétek, mondta nekik az öreg néne.
Jancsi és Juliska nekiesett a rengeteg édességnek, és degeszre ették magukat. A sok csokoládé és cukorka megfeküdte a gyomrukat, így gyorsan elnyomta őket az álom. A barátságos öregasszony pedig ez alatt gonosz boszorkánnyá változott. Az volt valójában, csak azért vett fel jóságos külsőt, és azért építette mézes kalácsból a házát, hogy ide csalogassa vele az ártatlan kisgyerekeket. Amikor Jancsi felébredt, egy erős vasketrecben találta magát.
Segítség!
Kiáltotta. Juliska is felébredt, s döbbenten látta, hogy Jancsit bezárta a boszorkány.
Gyújts tüzet, és főz jó ebédet, utasította Juliskát a boszorka. Nem szeretem az ilyen csont és bőr gyerekeket. Naponta ötször etesd a bátyádat, hogy jó kevér legyen.
Kiderült, hogy gyerekfaló a vén boszorka, s kedveli a kövér falatokat, ezért felhízlalja a befogott gyerekeket, mielőtt megenné őket. Juliska zokogva tett eleget, és főzött, sütött egész nap, etette Jancsit. A fiú gömbölyödött is, de ezt a boszorka nem vette észre.
Dugd ki az ujjadát, hadd lám, milyen kövér vagy,
mondta egy napon Jancsinak. Jancsi azonban észrevette, hogy rövidlátó a vén banya, és becsapta. Egy darab csontot dugott ki a rácson az ujja helyett. Teltek, múltak a napok, Juliska főzött szakadatlanul, Jancsi pedig jó étvágyjal evett, szépen nőtt és erősödött, de ebből a rótbanya mit sem vett észre. Egy napon aztán elfogyott a boszorkány türelme.
Forrálj vizet az üstben, Juliska!
Utasította a picény lányt.
Nem várok tovább! Ha nem hízik a bátyát, hát nem hízik! Jó lesz nekem így is!
Juliska rettenetes sírásra fakadt és könyörgött Jancsi életéért, de a boszorkány nem engedett. Megfenyegette Juliskát, hogy őt is megeszi, ha nem engedelmeskedik. Mivel kenyeret is akart sütni a vénység, ezért kora reggel begyújtott a kemencében.
Juliska, bújj már be a kemencébe, nézd meg, hogy elég melege már,
utasította a kislányt. Juliska azonban átlátott a szitán. Megérezte, hogy a boszorkány őt is el akarja emészteni. Ezért cselhez folyamodott. Én még sohasem voltam a kemencében. Nem tudom, hogyan kell bebújni oda, mondta.
Buta gyerek,
kiabálta banya.
Még ezt se tudod? Na, majd mindjárt megmutatom, hogyan kell ezt csinálni.
Azzal leguggolt a kemence elé, bedugta a fejét, beljebb mászott, hogy csak a feneke és a két talpa látszott ki. Nem is kellett több Juliskának, odaugrott a kemence ajtóhoz, és egy hirtelen mozdulattal rázárta azt a gonosz boszorkára. Dörömből és hallatszott a forró kemencéből, és a vén banya átkozódása, de Juliska gondosan elreteszelte az ajtót, és a banya nem tudott kijönni. A lány ekkor a ketrechez rohant, és mindent elmesélt a bátyjának. Jancsi nagyon megörült, hogy a boszorkány pórú járt, és végre szeretett volna kiszabadulni a fogságból. Juliska az egész házat átkutatta a ketrec kulcsáért, amíg egy kuglófszék alatt rátalált, és kiengedhette testvérét a börtönéből. A kiszabadulás örömmel töltötte el mindkettőjüket. Ölelték, csókolták egymást. Amikor csillapodott az öröm bennük, alaposan körülnéztek a mézes kalácsházban. Legnagyobb meglepetésükre mindenütt kincsekre leltek. A titkos zugok teli voltak gyöngyökkel, arannyal, ezüsttel, régi értékes pénzekkel. A vén banya egy hosszú élet alatt rengeteg kincset halmozott fel, s ez most mind itt volt a szemük előtt. Jancsi megtömte zsebeit az értékes tárgyakkal, Juliska pedig egy tarisznyát töltött meg élelemmel, édességekkel, majd sietve útnak indultak. Érezték, hogy közelednek ahhoz az erdőhöz, amelynek szélén az ő házuk áll. Napestig mentek, s csak mentek. Már megvéradt, mire ritkultak a fák az erdőben, a nap pedig magasan állt, amikor ott találták magukat a szülőházuk előtt. Szívüket melegség töltötte el a látványtól. Ekkor nyílt a ház ajtaja, és az édesapjuk jött ki rajta. Nagyon bánatos volt, de rögvest felderült az arca, amikor meglátta az ő két kisgyermekét. Könnyezve ölelte keblére őket. Elmesélte, hogy majd belehalt az elvesztésük felett érzett bánatába, s könyörgött, hogy bocsássanak meg neki a gyerekek, amiért nem rájuk, hanem szipírtyó feleségére hallgatott, s az a rossz útra terelte őt. A testvérek persze megbocsátottak édesapjuknak, s akkor pláne nagy kő esett le a szívükről, mikor megtudták, hogy gonosz mostohájuk időközben meghalt, mert egyszer úgy felidegesítette magát valamin, hogy rögtön elvitte a gutaütés. Boldogságban éltek így hármasban, hisz a banyától hozott kincs sokáig kitartott. Később Jancsi, majd Juliska is megházasodott, családot alapítottak. A nagy család pedig békésen élt. Még meg nem haltak.
Kedves gyerekek, ma este a Jancsi és Juliska című mese második részét hallottátok. Felolvasta Mikó István. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Thank you.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóci Tamás atya, az Egri Elseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára húsvét második vasárnapjáról elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Húsvét második vasárnapja, az isteni irgalmasság vasárnapja. Az irgalmasság szerves folytatása húsvét ünnepének. Onnan nyeri erejét és létjogosultságát, ugyanis húsvét nélkül az irgalom üres ígéret, átejtés. Nem más, mint sebb tapasz porcukorral. Húsvétkor a feltámadt Krisztus a tanítványok köszöntése után átadja nekik bűnbocsátó hatalmát. De látszólag valami hiba csúszik a történetbe. Tamás hiányzik. Nem tudta volna az Úr úgy intézni, hogy ne kelljen még egyszer külön eljönnie csak azért, hogy egy hiányzó pótolhassa a tananyagot. De bizonyára igen. Így viszont azt is megtanulhattuk tőle, hogyan is kell alkalmazni ezt a hatalmat. És itt lép be az irgalmasság. 8 nap múlva Jézus még lényegre törőbb. Utána megy az elveszett báránynak, újra eljön, csak Tamás miatt. Alkalmazkodik hozzá, megteszi, amit kér, engedi magát megérinteni. De ez az érintés nem csak Tamásnak szól. Üzenete van a többi apostol számára is, így kell majd az irgalmat gyakorolniuk. A bűnbocsátás szolgálata ugyanis nem saját elképzeléseink önkényes használatában áll, hanem abban, ahogyan az Úr jelenik meg általa a bűnbánónak. Ezért, mint ahogy a törvényt is, a törvényhozó szellemében és lelkületében kell mindig alkalmazni. Tamás hiányzása tehát nem hiba vagy fölösleges kör Jézus tevékenységében, hanem tudatos tervezés, amelyben Krisztus saját példáján keresztül akar minket tanítani a helyes gyakorlatra. Nem tudjuk tehát milyen okból először, de nem éli át Tamás azt, amit a többi. Amikor beszámolnak neki a történésekről, azt látjuk, mintha semmit nem érne. Tamás apostol testvérének a szava. Hát ennyi bizalom sem köti össze őket 3 sors közösségben együtt töltött év után? Nem erről van szó. Inkább arról, hogy olyan horderejű a dolog, ami személyes ellenőrzést igényel Tamás részéről. Talán kimondatlanul is érze szíve mélyén, hogy ha ő most nem tapasztalja meg ezt húsvér valóságában, nem fog tudni tanúskodni róla egy egész életen át, sőt, életét is adni érte. Itt nem lehet bizonytalanság. Nem hitetlenség ez, hanem a legmélyebb hit, amely a megvalósításhoz kér erőt. Olyan kérés, amely tisztában van saját gyengeségével. Tamás nem akar szájhős lenni, aki mindent megígér, és pár nap múlva könnyedén elfelejt mindent, és hátat fordít neki. Ő ennél több akar lenni Isten országának építésében. Stabil kő akar lenni, oszlop, akire lehet támaszkodni. Hogy bizonyosan ez a lelkület van Tamásban, ezt Jézus tette is igazolja, hiszen Jézus 8 nap múlva csak miatta jön vissza. Ha jól megfigyeljük, semmi új mondani valója nincs az Úrnak a második megjelenésekor a többi tanítvány számára, ami ne lett volna meg előttük, ismeretes már egy hete. Tulajdonképpen a köszönésen kívül nem is mond nekik semmit, olyannyira, hogy csak Tamás miatt jön. Isten igazodik egy emberhez. Azért ez döbbenetes. De csak addig, amíg meg nem értjük, hogy ő az irgalom embere. Az irgalomra több kifejezés is van a héber nyelvben. Az egyik a rahamim, amely olyan, mint az anyaméh, azt jelenti, amely hordoz és táplál minket. Érzi rezdüléseinket. Minden jó szándékú kétkedésből eljön hozzád újra és újra, hogy eloszlassa azt és megerősítsem. Mindaddig, amíg érte kétkedsz és nem ellene, azaz azért teszel fel kérdéseket, hogy jobban tudjad őt szolgálni és képviselni ebben a világban. Jézus elfogadta Tamás különutas elképzelését. Én mennyire fogadom el mások különbözőségét? Tudok-e irgalommal utána menni annak, akinek szüksége van erre? Érzek-e felelősséget azért, hogy egyáltalán utána menjek? El tudom-e engedni saját megrögzött szokásaimat, útvonalamat Istenhez, és tudok-e alkalmazkodni a másik ember Isten tapasztalatához? Vagy megkérdőjelezem mások Isten tapasztalatát csak azért, mert az furcsa nekem? Egyáltalán elhiszem, hogy Isten másképp is megközelíthető? Lássuk be, előbb Tamásnak kell lennünk ahhoz, hogy később az irgalom emberei lehessünk. Észre kell vennünk, be kell fogadnunk, át kell élnünk az irgalmat, hogy aztán közvetíthessük. Legyünk most egy kicsit mi is Tamások. Milyen érzés, hogy csak miattad jön el Jézus újra? Hogyan éled meg, hogy ahogy rád néz és személyesen megszólít? Milyen érintened az ő sebeit? Ő hol érinti a te életed? Be tudod őt engedni életed zárt ajtói mögé? Mi történne, ha beengednéd? A közösség, az apostoli kollégium hordozta Tamást azokban a napokban. Nem szakította meg vele a kapcsolatot hitetlensége, küzdelmei miatt. Ilyenek a mi közösségeink? Lehet bennük hibázni, kételkedni, szabadon keresni az Istent, kérdéseket föltenni? Azt gondoljuk, hogy az irgalom csak egy keresztény jámborkodás, ami nem tartozik hozzá az élethez. Egy olyan máz, egy kulturális rárakódás, ami nélkül működhetne az élet. Ez óriási tévedés. Egyetlen percig sem állhatna fenn a világ, ha nem lenne benne irgalom. Elsősorban azért, mert Istennek ezer meg ezer oka lenne arra, hogy megsemmisítsen minket, hálátlan teremtményeit, akik nem viszonozzuk az ő szeretetét. De az emberek oldaláról is csak irgalomból vagyunk még életben. Körülöttünk bárki számtalan okot találhatna, hogy megvonja tőlünk bizalmát. Ugyanis mi folyamatosan olyan dolgokat teszünk, vagy éppen nem teszünk, amiken csak az irgalom miatt tudnak tovább lépni embertársaink. Egy irgalmatlan világban megfagyna az élet, elfogyna az éltető levegő, az a közeg, ami egyáltalán lehetővé teszi, hogy létezzünk. Ahogy mondtam, a héberben az egyik kifejezés az irgalomra a rahamim. Ez az anyaméhet jelenti. Az az Isten, amikor irgalmaz nekünk, úgy hordoz minket, mint a gyermekét váró édesanya. A magzat és édesanya között olyan páratlan kapcsolat van, amihez nincs fogható ezen a világon. Így van Isten is ránk hangolódva, átérezve minden érzésünket, mindig a javunkat akarja. Engedjük-e, hogy így legyen jelen az életünkben az Úr? Úgy is kérdezhetném, engedem-e, hogy Isten irgalmazhasson nekem? Ha a múlt héten azt mondhattuk, hogy a megváltás által élhet egyáltalán ez a világ, ma azt állapíthatjuk meg, hogy az irgalom pedig az, ami működteti ezt az életet. Az irgalom az a közeg, ami megkülönböztet minket emberektől, minden más teremtménytől. Igazából ez humanizál, ez tesz emberré, azaz Istenre képes lénnyé minket. Bár kétségkívül az értelem, az öntudat és a szabad akarat fontos két adottság, ami megkülönböztet minket másoktól, de mire mennénk ezekkel, ha nem lennénk képesek ezeket megfelelően irányítani? Az okos ember ugyanis egyaránt tudja jóra és rosszra is használni értelmét. És nagyon nem mindegy az, hogy szabadságunkat milyen formában akarjuk megélni egy társadalomban. Teljes személyiségé akkor válunk, ha erkölcsi döntéseinket Isten törvényei irányítják. Ezt legteljesebben Jézus Krisztus élte meg közöttünk, amikor megtestesült. Benne látjuk az ember végső célját és rendeltetését, azt, hogy hogyan is használjuk helyes módon értelmünket, akaratunkat, személyiségünket. Az Isten törvényeit azért is követjük, mert értelmesek, és belátjuk, hogy a javunkat, örök üdvösségünket szolgálják. Az irgalmat azonban nem lehet pusztán megragadni azzal, hogy ez egy okos dolog, vagy azzal, hogy ez az akaratunkkal megegyezik. Amikor irgalmazni akarunk, akkor egy kicsit meg kell erőszakolni saját magunkat. Mert sajnos nem ez jön ki belőlünk úgy kapásból. Irgalmasnak lenni nem tűnik mindig észszerűnek ebben a világban, és valljuk őszintén, nem is tudunk mindig azonosulni vele akaratunkkal. Gyakran pedig egyáltalán nem kifizetődő ebben a világban, mert aki irgalmas, az többnyire kevésbé jut előbbre, mint a másik. Mások persze sokszor visszaélnek az ilyen ember jóságával. Ez a vesztesnek érzett pozíció azonban a bűntől való megsebzettségünknek a hagyatéka. Az Édenkertből kikerült ember, azaz az eredeti kegyelmet elveszítő ember már nem képes egészében átlátni a világot. Csak részinformációkat vagyunk képesek észlelni, és azokat is túlnyomó részt rosszul értelmezzük. Ebből adódik az, hogy a vágyaink már nem teljesen mutatnak Istenre. Az, hogy minden az Istenre mutat és érte van, az csak is az irgalom által mutatkozik meg számunkra. Az Istentől távolodó irány mindig a félelem, a hidegség, a ridegűr. Ilyenkor megjelenik a szeretet pótlék, lealjasul és megalázódik az egyén önmaga számára. De az irgalom mindig elérhető. Ott van és arra vár, hogy éljünk vele. Ha Jézusra, a legirgalmasabb emberre nézek, akkor én nem egy vesztes embernek a képét látom. Pedig ez a világ azt tükrözi, hogy ha irgalmas vagy, akkor vesztes vagy. Ha Krisztusra nézek, akkor egy érett, stram, egészséges ember képét látom, nem egy lúzerét. Az irgalom elfogadása és gyakorlása ugyanis visszaadja az eredeti méltóságunkat. Elveszi félelmeinket, amiből minden másfajta agressziónk fakad. Mert minden agressziónk és indulatunk valójában azért van, mert féltjük a pozíciónkat, a hamis autonómia igényünket. Testvér, ha belépsz az irgalmasság világába, nem kell féltened többé semmit, és ezért nem is kell agresszívnak lenned. Az irgalom megszabadít azoktól a fölösleges köröktől, amelyek téged és környezeted életét is megnehezítik. Felszabadít, hogy végre befogadd azt a békét, amivel minden alkalommal köszönti tanítványait a feltámadt Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelőintézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára húsvét második vasárnapjáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.